Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter János atya. Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, innen a felvidéki Révkomáromból. Újult erővel régen voltam élőben, mert ugyanis több kötelességem is visszatartott engem attól, hogy itt legyek, és most viszont már örülök nagyon, hogy élőben újból köszönthetem a kedves Mária Rádió hallgatókat, és folytathatjuk az elmélkedésünket a Szent Miséről. Ugyanis a hétfői hittanórán keretein belül jelenleg a Szent Miséről elmélkedünk, és a Szent Misét részekre bontva, tehát elmélkedünk arról a nagy titokról, amit úgy is nevezünk, mert úgy is nevez az egyház, hogy a legtökéletesebb imádság. Minden egyes alkalommal, amikor a kezünket imára kulcsoljuk, és keresztet is vetünk előtte természetesen, az Istennel kerülünk kapcsolatba, beszélgetünk az Úrral, ahogy ezt a katekizmusból is megtanultuk. Az imádkozó ember minden egyes pillanatban, amikor ő megszólítja az Istent, és nyitott szívvel szólítja meg az Istent, akkor az alap meghatározás az, hogy elismerem őt, mint Urat. Tehát nem gondolom azt, hogy én több vagyok annál, mint Isten. Gondoljunk csak bele, drága testvéreim, hogy például az elmúlt vasárnap evangéliumában, ahogy a tanítványok veszekednek, ugye vitatkoznak arról, hogy ki az első a mennyek országában, ki lesz az első a mennyek országában, vagy egyáltalán ugye van ez a versengés az apostolok között, akkor az Úr Jézus középre állít egy gyermeket, és azt mondja, hogy ha befogadtok egy gyermeket az én nevemben, akkor engem fogadtok be, de nem engem fogadtok be, hanem azt, aki engem küldött. Tehát röviden, ha egy gyermeket befogadsz, akkor Istent fogadod be. Egy nyitott szív, mint a gyermeknek a szíve, amely képes arra, hogy rácsodálkozzon az életre, Isten csodáira, képes, hogy rácsodálkozzon a történésekre, ami ő körülötte végbe mennek, egy igazi, mélységes jele annak, hogy az illető személy az Istenbe kapaszkodik, és benne akar nem csak egyszerűen lenni, hanem ugyanúgy lélegezni is. Ezért nagyon fontos az, hogy a Szent Misén való részvételünk az nem egy egyszerű ott lét, hogy én eljöttem a misére. Tudom, hogy már erről beszéltem, de jó dolog ezt megismételni, hogy általánosságban hogyan beszéljünk egy hívő magatartásáról a Szent Misén. Nem csak egy egyszerű ott lét a Szent Misén, hanem az a pillanatsorozat, ami a legtökéletesebb imádsága az egyháznak, és ebbe a hívő ember beleburkolózik, belecsatlakozik. Az aktív részvétel így a Szent Misén, az nem csak arról szól, hogy az ember válaszol a felszólításokra, ami a paptól elhangzik, hanem aktívan belekapcsolódik úgy is, hogy az imádságba beleburkolózik. Volt egy idő, amikor, nem tudom már mikor történt, papként celebráltam a Szent Misét, már ott voltam papként a kápláni helyemen, és hallottam, hogy a hívek hangosan mondják a kánont. De az átváltoztatás szavait is mondták. Csöndben mondták az átváltoztatás szavait is. Mindent úgy mondtak fejből szinte. És engem eleinte az nagyon zavart. Annyira, hogy néha úgy mérgelődtem is miatta, hogy hát ezt nem ők mondják, hanem én mondom, tehát ők ezt nem mondhatják. Tehát ez lehetetlen. Végül rádöbbentem arra, és most bárki megkövezhet érte, akinek ez nem tetszik, de ez is csak egy vélemény, ugye, mint sok másnak a véleménye, vagy az enyém is, lehet ugyanúgy érvényes, hogy ez az ő imádsága. Nem lehet azt mondani, hogy ne mondja, legyen szíves nénikem el azt a kánont velem, hanem csak egyszerűen elfogadni azt, hogy ő így is be akar kapcsolódni. Annak ellenére, hogy érvénytelen, amit mond, mégiscsak a saját maga lelki világába ez biztos egy pozitívum. Tehát nem szabad ezt elítélni. Az elmúlt hittanóránkon, ami már nagyon régen volt, a prédikációról elmélkedtünk, tehát a homíliáról, az, hogy a lelki atya kifejti a hallott igéket, a felolvasott igéket, és megpróbálja valóban Krisztus misztériumával megérinteni az embereknek az életét. Ezt szó szerint úgy is vehetjük, hogy van erre ilyen apró pénzre váltott gondolat, egy anekdota, hogy a plébános úr befejezi a szentmisét, és aztán kimegy a népek közé, és azt mondja, nevezzük így, Julika néni, hogy milyen szép volt a prédikáció, plébános úr. A plébános úr megkérdezi a Julika nénit, hogy hát de Julika néni, hát miről prédikáltam? És a Julika néni azt mondja, hogy hát azt nem tudom, de szép volt. Egy időben ezt mindig úgy értelmeztem, hogy akkor biztos a pap rosszul beszélt. Mert a Julika néni már nem értette meg őt. Azóta rádöbbentem egy olyan véleményre jutottam, hogy nem biztos, hogy nem értette a Julika néni, csak a plébános úr olyan dolgokat mondott ki, amit ő is hisz, és ő megfogalmazta azt, amit a Julika néni hisz. Ez nem azt jelenti, hogy a Julika nének kötelezően vissza kell mondania mindent, amit a plébános úr mondott arról, amit ő hisz. De kell lenni egyfajta vonzásnak, egyfajta bűvöletnek, ma nem a ridikül csattogásról beszélek, hanem egyfajta bűvöletnek, hogy az ember úgy hallgassa a prédikációt, hogy az az illető személy Krisztus misztériumán keresztül megérintse az embernek a szívét. Amikor valójában Krisztus érinti meg a pap személyében azt az életet, amit az illető személy a mindennapokba él. Hogy meg tudjon valóban újulni az embernek a hite, és a megtérés felé pedig tudjon tenni pár lépést. Hogy elgondolkodjon aztán később, mert ugye van olyan is, ugye, amikor ugye nem biztos, hogy mindenre emlékszik az illető személy, de valami, ami őt megérintette, az ugye a szívébe belevésődik, és akkor a remény, amit úgy mindig táplál az ő szívébe az imádságon keresztül, az megújul. Ezért igazából a mindenkori papnak nem az érzelmeket kell korbácsolni, ugye ridikül csattogtatás, hogy minél érzelemdúsabb legyen egy prédikáció, hanem kell engednie, hogy a saját lelkén keresztül az Isten megszólítsa, Krisztus megszólítsa, megérintse az ő misztériumán keresztül, megérintse a hallgatóságot, azokat az embereket, akik ott ülnek előtte, és egyszer eljussanak arra a meggyőződésre, és ilyen belátásra inkább így is fogalmaznék, hogy ahogy az apostolok cselekedetében Péter prédikációja után a férfiak ugye azt mondják, hogy mit tegyünk akkor, testvérek? Mit kell tennünk akkor, testvérek? Nekem ez mindig is szimpatikus volt, főleg akkor, amikor túl sok spekulációt hallani. Vagy éppen ilyen félig meddig szektás megnyilatkozások jönnek emberektől. Istennel kapcsolatban, egyházzal kapcsolatban, világgal kapcsolatban. És túlságosan ilyen spirituális, olyan szinte megfoghatatlan. Nem hiába a mai világban az úgynevezett szekuláris, ugye világi környezetbe tud hódítani nagyon sok szekta, aki mindenféle spirituális mondatokkal, meggyőző hangulatú beszédeivel képesek megnyerni az embereket saját maguknak. Természetesen csak azért tudják ezt megtenni, mert azok az illető személyek, akik meg vannak szólítva, azoknak nincs biztos hittan alapjuk. Ha lenne biztos hittan alapjuk, akkor nem tudnák őket megszólítani ezek az emberek. Miként? Ugyanúgy nem tudott szóhoz jutni Markion, annak idején egy ilyen szektás pap, Rómában, ahol ugye Rómában a, na, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, nem, én előttem a 3 + 3 = nem 8, hanem 6. Tehát ne beszélj nekem félre, ne beszélj nekem ferdíte vagy furcsán, hanem a lényeget mondjad, és a tetejében mondd meg azt, hogy mit kell tenni. A nyugati embernek a lelkében ez rezonál. Mit tegyünk, testvérek? Ezért például Markion nem is tudott nagyon szóhoz jutni Rómában, mert ott az embereket hamarabban hogyan érdekelte, nem pedig az, amit Markion beszélt. Ezért, drága testvéreim, amikor az ember a Szent Misére érkezik, és már a prédikációt hallgatja, akkor legyen bárki, szeretnék itt mindenkit erre buzdítani, egyben így ezzel aztán összesíteném az elmúlt időszakban elhangzottakat is Szent Misével kapcsolatban, hogy imádságért megyek be a templomba, hogy találkozzak a föltámadottal, és őt imádjam. Az imádság nem csak szavak mondása, hanem egyszerű szemlélés is. Hogy ott ülök a templomba, elnézést a kifejezésért, remélem jól fog érteni engem mindenki, ha bár ez egy ilyen utopisztikus gondolat vagy mondat, de nyugodtan száradjunk meg lelkileg a templomba. Nem kell mindent szavakba önteni, nem kell mindig mindent mondani, hanem engedjük, hogy a Szentlélek valóban megérintse a mi szívünket. Ezért is fontos a Szent Misére nem utolsó pillanatba érkezni, ha mindenki hamar érkezne a misére, akkor talán meg se született volna az a gyülekező énekünk, ami azt mondja, hogy futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. El tudom képzelni, hogy ez is annak a apropójára született, hogy az emberek siettek a misére, hogy odaérkezzenek. Tehát amikor a Szent Misén részt veszünk, és konkrétan a Szentbeszédet hallgatjuk, legyen bárki az a pap, legyen az egy szent életű ember, legyen egy gyértudással rendelkező ember, de ne feledjük, hogy az Isten minden egyes környezetben, minden egyes eszközzel el fog engem érni, ha én nyitva hagyom a szívemet. Ezért is szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy ki prédikál. Szent Pál vagy én, vagy a Józsi atya, elnézést, biztos van Józsi atya, de csak úgy mondtam egy nevet. Ha az embernek a szíve nem nyitott Istenre, akkor Józsi atya, én és Szent Pál hiába prédikálnánk. Hogy így, drága testvéreim, amikor az evangéliumot hallja a kedves hívő lélek, akkor a üdvösség hirdetése által az egész világ hallgatja az Isten igéjét, hogy hallgatva valóban higgyen, hogy igen, én hiszem azt, amit felolvastak, hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus értem is eljött, és valóban az Isten igéjét, Isten igéjének kibontását, magyarázatát akarom hallani a Szentbeszédekbe. Mert hallgatva valóban hinni akarok, és híve pedig valóban remélni, és remélve aztán majd szeretni, ahogyan mondaná Szent Ágoston. Tehát mindenképpen egy örömnek a hirdetése az evangélium, hogy a jó hírt hirdetünk, és így a mindenkori prédikáció is erre kell, hogy kiéleződjön, hogy valóban örömhírt hirdetünk. Nem apokaliptikus prédikációk vannak, kellene, hogy elhangozzanak, tehát, hogy szétmoralizált prédikációk, ahol mindenki rossz, és ami gyakran elkövetünk hibát mi is lelkiatyák, hogy olyanokat szó szerint szidunk, akik ott sincsenek. Például, mert nem járnak az emberek templomba? Hát akik ott ülnek, azok ott vannak. Miért nekik mondanánk? Tehát mindenképpen az örömhírre kell kihegyezni a prédikációt, hogy az teljesen át tudja szőni, át tudja venni, mint egy lakmuszpapír, szó szerint azt a kegyelmet, ami úgy kiárad az Úrtól, amikor éppenséggel halljuk az Úr igéjét, hogy olyanok legyünk, mint az a megtérő Magdolna, olyanok legyünk, mint Zakeus, aki úgy lesi az Urat a fáról, olyanok legyünk, mint azok az emberek, akik hallgatták az Úr igéjét, és megtértek, és közelebbről akarták őt megismerni. Vagy akár legyünk az a vérfolyásos asszony, aki a szent igék szerint csak megérintette éppen az Úrnak ugye a ruháját, ahonnan erő árad ki belőle. Gondolok itt olyan emberekre, akik nem mernek előre menni a templomba, érzik a szívükbe, hogy az Úr, hogy milyen bűnösök is, hogy úgy érzik, hogy nem méltók az Isten szeretetére. Hát szeretném jelezni, hogy az Isten szeretetére senki sem méltó, hanem az Isten alkalmassá tesz bennünket arra, hogy mi befogadjuk az ő szeretetét. Nem egy méltányosság az ő szeretetének a elfogadása, nem egy méltányosságnak az eredménye, hanem csak egyszerűen egy nyitott szívnek, amit az Isten alkalmassá tesz arra, hogy az ő szeretetét az befogadja. És itt, drága testvéreim, miután már az olvasmányokról, a szentigéről, a bűnbánatról beszéltünk, szeretnék fölidézni egy régi dolgot, amit itt is ugyanúgy ildomos lenne megemlíteni, ez pedig a szent csend. Az elmélkedés és a szent csend ideje. Ezt már megemlítettem a bűnbánati résznél, amikor is azt mondtam, hogy milyen csodálatos dolog az, amikor a mindenkori lelkiatya felszólítja a híveket arra a szent mise elején, hogy ismerjük föl a mi bűneinket, hogy az Úr alkalmassá tegyen bennünket arra, hogy részesülhessünk az ő legszentebb áldozatából. Tehát vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, ezt a kifejezést használjuk. Sok helyütt, sajnos. És azután pedig tartunk egy rövid csendet. Ez egy igazi szent csend. Tehát ez az egyik a három közül. Három olyan szent csend van a szent misébe, amit az összeszedettség, az imádságos, mélységes lelkület kell, hogy jellemezzen. A bűnbánatnál ugye természetesen beletekintünk a mi szívünkbe, fölismerjük, akár szó szerint néven nevezzük azokat a gyarlóságainkat, hibáinkat, amelyek bennünket úgy sántává tesznek az Isten felé vezető úton. Nem törik el a lábunkat, de sántává tesznek, tehát nehezen haladunk felé, az Úr felé, és így a Szent Mise ezen részébe bocsánatot nyernek ezek a bűnök. Ezek a mindenkori bocsánatos bűnök. És ezután a szent csend után pedig megvalljuk bűnös voltunkat az Úrnak, kérve a szentek közbenjárását, és ugyanúgy, ahogyan az Úrnak, úgy a kedves testvéreknek is. Tehát Isten szeretet és ember szeretet. A prédikációt követően ugyanúgy van egy ilyen elmélkedős, csendes, imádságos idő, amikor is mindarról, amit hallottunk, úgy a Szentírásból, ugye a Szentlecke olvasmány, vagy éppen az Ószövetség, újszövetségi írásokból, és az evangéliumból, ennek koronájaképpen pedig meghallgattuk a szentbeszédeket, a szentbeszédet, a hívő közösség elkezd elmélkedni. Tehát engedi, hogy úgy hasson rá az Úr igéje. Valaki mondhatja azt, hogy hát hogyan lehet ezt úgy megparancsolni, most akkor elmélkedjek. Nem kell. Viszont azt meg kell jegyezni, hogy az Úr igéje a csöndben születik. Tehát mindenképpen a külső csendet meg kell tartani, még ha a belső csendre nem mindenki képes. Mert mi papok is vagyunk úgy, hogy hát elkalandozik az ember gondolata természetesen. Mert mi se vagyunk fából, mi se vagyunk vasból, mi se vagyunk olyanok, akik csak úgy egyszerűen úgy vannak, és úgy végzik a dolgukat, és ők a megtestesült angyalsereg. Tehát nálunk is vannak ilyen nehézségek természetesen, amikor a szent csendben az embernek inkább elkalandozik a gondolata valahol máshová, mint hogy azokon a dolgokon elmélkedjen. De az alap opció fundamentális, az alap lehetőségünk az, hogy igen, én nyitott akarok maradni a Szentlélek működésére, és így csendben maradok. Ez a második olyan idő, csendes idő, amikor a hívő lélek belső imádságába burkolózva az Istenhez fohászkodik. Természetesen a szent leckéket ülve, az evangéliumot állva, a homíliát pedig megint csak ülve, és ezt a rövid csendet is ülve töltjük. Az összeszedettség a befogadásnak a megjelenítője, gyakorlatilag jelképe az is, hogy az ember ül, és úgy könnyebb igazából hallgatni is a mindenkori szentbeszédeket. Ezt követően történik meg az, hogy a pap feláll, és felszólítja a híveket arra, hogy vallják meg a hitüket. A kedves testvéreknek mondanék egy rövid történelmi visszacsatolást, hogy az első időkben, amikor a szentmiséket bemutatták a közösségekben, akkor a mindenkori emberek, akik érdeklődtek a hit iránt, ők voltak a katekumenek, tehát az érdeklődők, akik már katekézisben részesültek, tehát okításban mindazzal kapcsolatban, amit hinnünk kell, akkor azok a személyek éppen ezen a ponton voltak kitessékelve a templomokból, vagy éppen a bazilikából, tehát kitessékelve a hajón kívülre. Tehát, mert egy olyan dolog fog következni, ami egy, a hitünk megvallása, kettő, pedig az áldozati rész, amit ameddig nem részesült a hitoktatásba, annyira se fog érteni, mint amennyire érteni kellene a mindenkori felnőtt hívő embernek. Ez egy nagyon érdekes gesztus volt az első keresztényeknél. Szerintem, ha ezt ma alkalmaznánk, akkor nagyon gyakran ki kellene küldeni embereket, sőt, talán olyanokat is, akik meg vannak keresztelve. Ez egy nagyon, nagyon szomorú tény, hogy nagyon sok helyzet van, amikor a hívő nem tudja azt, hogy mi történik éppenséggel akkor, amikor a pap ott van az oltárnál. Ezért nekünk papoknak, vagy éppen azoknak, akik ezt tudják, hívő lelkek, tehát laikus emberek, törekednünk kell arra, hogy erről tanúságot tegyünk, hogy megmutassuk. Gondoljunk bele egy egyszerű gyászmisébe. Amikor a gyászmisén megjelenik mindenki, aki rokon, az illető elhunyt rokona, de ő igazából templomban nem jár, tehát ő nem jár misére. Tehát nem azért nem tudja, mert őt nem akarta tudni, hanem mert eleve nem akart, és nem akart részese lenni az egyház aktív életének. Ők azok a úgynevezett, ahogyan Varga László püspök úr is fogalmazott, a K&H keresztények, tehát azok a keresztények, akik karácsonykor és húsvétkor vannak ott, jobb esetben. Ugye a szolgáltatásokat azokat elfogadják, sőt kérik, még inkább követelik néha, még képesek is érte fizetni, de hogy igazából nem akarják kivenni a részüket az egyház belső életéből, és így számukra az egyház marad egy ilyen szolgáltatásoknak a háza, nem egyház, hanem szolgáltatás háza. Tehát egy gyászmisén sokszor vannak jelen olyan emberek is, akik eleve nem gyakorolják a hitüket. Papként mondanám, hogy nagyon kínos tud lenni egy ilyen gyászmise, főleg az új rítus szerint ugye szemezgetünk ott az emberekkel, és azt látom, hogy ők csak úgy forgatják a nyakukat jobbra-balra, és azt nézik, hogy éppen most mit kell csinálni. Nem, hogy azt nem tudják, hogy mit jelent, mi történik, de még azt se tudják, hogy mit kell csinálniuk fizikailag. Tehát ezért is mondtam ezt a kicsit fekete poént, hogy hát ma is azért egy-két embert ki kellene küldeni a hiszek egy elmondásakor, mert nem biztos, hogy tudja azt, hogy mi fog éppen akkor következni. Tehát a mindenkori hívőnek kötelessége missziós lelkületűnek lenni, és ezeknek az embereknek nem csak elmagyarázni, hogy mi fog történni a szentmisén, hanem úgy élni, hogy rá is kérdezzenek arra, hogy minek jársz a templomba. És hogyha minden ember már egy másik embert meggyőzött, legalább egy olyan szinten, hogy intellektuális módon tudja azt, hogy mit kell csinálni egy gyászmisén, vagy egy eleve a templomba a szentmis alatt, az már szerintem egy nagy haladás lenne. És még messze nem beszéltünk arról, hogy mit jelentene viszont már meggyőzni arról, ami történik, és nem csak arról, amit csinálnunk kellene a misén. Egyébként nagyon ciki. Nem csak nekem ciki, hanem annak is ciki, akivel ez megtörténik, hogy hát itt vagyok, mert hát jó van, no, hát eljöttem a temetési misére. De ciki, hogy ő áll, többiek ülnek, vagy térdelnek, szóval kellemetlen. Tehát a mindenkori reflexió, mindenkori elmélkedések után következik az a pillanat, amikor a pap föláll, és a mostani liturgia szerint is, ugye már nem küldjük ki a katekumeneket a templomból, hanem mindenki ott van a templomban, felszólítja a hívek közösségét arra, hogy valljuk meg a mi hitünket. Van egy csodálatos dolog ebben a vallomásban, hogy ez egy igazi, egy egyszeri igen. Igen arra, hogy én hiszek. Tehát meghallgatom az Úr igéjét előtte, meghallgatom a hozzáfűzött kommentárt, elmélkedését a lelki atyának, a buzdítását, és ennek bevégezteképpen fölállok, és megvallom az én hitemet. Fölállok, és azt mondom, hogy hiszek az egy Istenben, mindenható atyában. És ez egy olyan pillanat, amikor az Isten igéje gyakorlatilag szárnyra kell az embernek a lelkébe. Mondhatni azt is, hogy körberepüli az embernek a szívét, mindaz, amit hallott. Ezért valóban bátornak kell lennünk akkor, amikor megvalljuk a mi hitünket. Nem szabad úgy csöndbe, úgy magunknak, úgy orrunk alatt, úgy motyogni a hiszek egyet, hiszek egy Istenben, mindenhol atyába. Hanem valóban ki kell mondani azt, amit én hiszek, és azt, akit hiszek, és akiben hiszek. Tehát hiszem az egyházat, hiszek Jézus Krisztusban, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Szent Háromságú egy Istenben megvallott hitünk, az valóban közösségi legyen. Na már most, aki azt mondja, hogy otthon is tud imádkozni, és nem megy el ezért misére, hát azoknak szeretném mondani, hogy a Szent Misére mi se azért járunk, mert különbek lennénk tőled, hanem Szent Misére azért járunk, hogy közösségbe fejezzük ki a mi hitünket. Mert a hit az nem egy olyan dolog, amit az embernek meg lehet élnie magánúton. Nem lehetek vallásgyakorló, hitgyakorló úgy maszek módon, hogy én hiszek, igazából rám tartozik, mert keverjük akkor a szezont a fazonnal. Ezért most gyorsan meg is magyarázom. A hit önmagában az, hogy én kit és miben, kiben hiszek, ez valóban magánügy. Tehát én rám senki nem fogja rám tukmálni azt, hogy én higgyek például Krisnában. Ez valóban egy magánügy. Ez valóban rám tartozik. Viszont annak a hitnek a gyakorlása, amit én hiszek, az már valóban közügy. Tehát a vallásgyakorlásom az egy szó szerinti közügy. Nem lehetek hívő, anélkül, hogy ne menjek el a templomba. Hát ki látott már ilyet? Az nem hívő, hanem azt gondolja, hogy hisz valakiben, de még nem engedte meg magának azt, hogy az Isten előtt megnyíljon. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki szó szerint elindítja az autóját, és egyesbe túráztatja a motrot, és megy előre, megyek, hiszek-e, de igazából nem fejlődik a hite. Nincs meg a löket, nincs meg a sebességváltás, csak úgy megy a alaphangon az egész. De túráztatja a motrot, de nem csinál semmit igazából, és csak egyszer csak tönkre fogja tenni az egészet, az ő hite úgy, ahogy van. A hitét, bocsánat a kifejezésért, így gyakorlás nélkül, hát nem hit, az egy halott valami, az egy idea, semmi több. Viszont hitgyakorláskor, amikor az ember megvallja a hitét, és ilyen alkalom a Szent Mise, mert amikor Urunk Jézus Krisztus föltámadását megünneplendően elmegyünk a templomba, akkor azt megünnepeljük, mert ennek köszönhetem azt egyáltalán, hogy van értelme annak, hogy én hiszek. Ez nagyon fontos. Azt teszem, hogy elindítom a motrot az autómban, elindulok, berakom egyesbe, berakom kettesbe, berakom hármasba, berakom négyesbe, és haladok az úton. És nem fog tönkre menni a motor. Egy, a szentségekkel élve mindig tudom gondozni a saját magam lelkét, és kettő, az eukarisztiában pedig föltöltekezve mindig lesz nekem erőm ahhoz, hogy tovább lépjek, mert az Úr velem van, belém költözik az én énembe, az én személyembe. Ezért ugye, amikor az emberek, a hívő közösség megvallja a hitét a Szent Misében, akkor gyakorlatilag egy meghallgatott hitről is van szó. Egy igazi meghallgatott hit, ami azt jelenti, hogy meghallgatja más is az én hitemet, hogy én megvallom. Mert milyen fura, ugye? Azt mondom, hogy hiszek egy Istenben. És amikor a templomban elhangzik ez a kifejezés, hangosan, hogy hiszek egy Istenben, akkor úgy mondjuk, hogy mi hiszünk az Istenben. Nem azt mondjuk, hogy mi hiszünk az Istenben, mikor fölállunk, hanem azt mondjuk együtt, hogy hiszek egy Istenben. Tehát egy emberként mondja a közösség azt, hogy ő kit hisz, és kiben hisz, és mit hisz. Ezek után igazi engedelmesség is igazából számunkra a mi hitünk. Tehát a hitünk gyakorlása, engedelmesség a lelkiismeretünk felé. Hogy ez az engedelmesség és ez a meghallgatott hit szó szerint előkészíti nem a hangulatot, hanem magát, a szentséget, a szentségre való figyelést előkészíti, hogy én az Atyának akarok valóban engedelmeskedni azáltal, hogy idejöttem, megvallottam a hitemet, és az ő fiának kereszt áldozatából fogok majd részesülni, és így a hitem megvallásával, mert vallom azt, hogy Krisztus föltámad, vallom azt, hogy az Úr fölment a mennybe, vallom azt az egyházat, amely valóban makulátlan, hogy a bűnösök és szentek közössége, de tanításában makulátlan, és elő akarom készíteni azt a gyönyörű pillanatot, amikor is részesülni fogok majdan a szentségből. Nem hiába ilyenkor a keresztény ember a Szent Miséke mindig áll. Amikor a hitünket megvalljuk, állunk. Egy igazi magatartás, egy igazi stabilitás, egy igazi készség arra, hogy én kész vagyok már arra, hogy én most valamit tegyek. Gondoljunk bele a Pészachnak a megünneplése az Ószövetségbe. Azért nagyon oda kell figyelni a részletekre. Amikor a zsidók ünneplik a Pészachot, azaz Isten átvonulásának ünnep a zsidó húsvét, akkor a leírásban, hogy hogyan kell megünnepelni, van egy ilyen attitűd, hogy derekad legyen felövezve és állva. De derekad legyen felövezve. Állj mindig készen. Egy igazi odaadás az ember részéről az Isten felé. Isten, aki szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek. A hitünk megvallását követően pedig egy olyan rész következik, amely az új rítussal, az 1970-ben meghirdetett új rítussal került aztán igazából a figyelem központjába Szent Misék alatt, ami úgy is nevezünk, hogy a híveknek a könyörgése. A híveknek a könyörgése ez egy ajánlott része a szentmisének, nem egy kötelező része a szentmisének. Természetesen akkor, amikor vasár is ünnepnap megünnepeljük a szent liturgiát, tehát az Urunk Jézus Krisztus áldozata megjelenik közöttünk, akkor általában ugye ez elmaradhatatlan része. Hisz hát könyörgünk az egyház szükségleteiért, könyörgünk a vezetőkért, azért, hogy az egész világ üdvözüljön, könyörgünk azért, hogy mindenféle különleges helyzetekben az emberek meg tudjanak maradni, tehát magyarul meg tudjanak menekülni, tudjanak hitet vallani. Gondoljunk csak bele a vértanukba, vértanuk életére gondoljunk, akik odaadták az életüket értünk, vagyis a bocsánat Krisztusért. De ugyanúgy a helyi közösségekért is imádkozunk ezekben a könyörgésekben. Ezek rövid könyörgések, amelyek hát revidálásra szorulnak, ami a magyar könyörgéseket illeti, mert ott azért ugye egy-két könyörgésben még áthallatszik, átjön az a gondolat, hogy add Uram, hogy az egyház és az állam jó közre működjön meg. Tehát, hogy ugye a régi rendszereknek nagyon régi gondolatai úgy még úgy átszüremkednek, és meg hogy mindig jóba legyünk az állammal. Tehát ezek a dolgok azért úgy már fölülbírálatot igényelnek. Vannak nagyon esetlen könyörgések, és vannak nagyon szép könyörgések. Tehát olyan, mint a maga az egyház. Vannak ugye bűnösök és szentek. Mindnyájan esetlenek vagyunk, mindnyájan olyanok vagyunk, akik hát elesnek a bűnben, elesnek a nehézségek közepette, de mégis iparkodunk fölállni. És ez mind-mind-mind jellemzi a mi imádságunkat. Tehát gondoljunk bele, hogy a Szent Mise alatt, amikor imádkozunk, akkor a közösség jelen van, és imádkozik, a legnagyobb imát mondjuk, tehát a Szent Misét, akkor a hívek különleges imája az a mindenkori könyörgések, ami elhangzik ezekben a pillanatokban. Tehát nem csak azért is nevezzük hívek könyörgésének ezt a részt, hanem mert hívek mondják, hanem azért, mert kifejezetten a megkeresztelt emberek részére van ez föntartva. Tehát azok az emberek, akik már előtte táplálkoztak az Úr igéjével, hallották annak kifejtését, hogy igazán vízhangra találjon bennük mindaz, amit hallottak, ezért könyörgő imádságokba fejezik ki kéréseiket, hálájukat a mindenkori hívek. Ezért nagyon szép az, amikor például egy kisközösségi szentmisék alkalmával ilyenkor csöndben a hívek mondják a maguk könyörgését. És nem egyszer hallom én is azt, hogy igazából úgy visszajön a echo, ugye jön a vízhang, hogy amit elmondtam a kommentár alatt, tehát a prédikációban, az úgy visszaköszön a könyörgésben. Vagy éppen az elhangzott evangéliumból vett gondolatok úgy visszaköszönnek a mindenkori hívek könyörgésében. És ami még nagyon fontos pedig az, hogy a mindenkori hívek könyörgésével az egész világot belevonjuk a mi imádságunkba. Ez egy olyan idő, amikor, ez egy olyan pillanat, amikor kérjük az Urat, hogy hallgassa meg a mi könyörgésünket, mint egy közösség. Egy közösség, aki megvallotta a hitét, most eljött, az a pillanat számára, hogy megvallja az ő kéréseit is az Isten felé. Gondoljunk bele, hogy az Úr Jézus Krisztus a vasárnapi evangéliumban is azt mondja, hogy miről vitatkoztatok az úton hazafelé? Megkérdezi a tanítványoktól. Ahogyan tőled vagy tőlem megkérdezheti az Úr, hogy hallottad az Úr igényét, hallottad annak kifejtését is,